A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Vadas Réka, a Szent Márton Gyermekmentő Közhasznú Alapítvány gyermekmentő orvosa, a Gyermekklinika Tűzoltó utcai részlegének intenzív osztályának szakorvosa, a Gyermekmentő kézikönyv szülőknek című könyv társszerzője. Ennek a sok titulusnak ma egyébként még lesz itt értelme, úgyhogy azért soroltam föl mind. Jó estét kívánok, szervusz, mi közben letegeződtünk itt.
Így van, jó estét kívánok.
És Milassin Levente, a Magyar Fejlesztési Bank marketing és kommunikációs igazgatója. Szervusz, jó estét!
Jó estét kívánok, és szervusz!
Első hallásra egy kicsit furcsa lehet, hogy egy bank kommunikációs vezetője, meg egy gyermekorvos ülnek itt a napvendége székekben, mint napvendége, de azt gondolom, hogy pillanatok alatt feloldható ez a nem is nagy ellentmondás, mert hogy igazából itt egy nagyon régi együttműködésről van szó, ami a bank és a gyermekmentő működését illeti. Egy picit beszéljünk a múltról, mert azt hiszem, hogy az mindig érdekes, hogy hogy indul egy ilyen kapcsolat, hogy a gyermekmentő keresett támogatót a bank személyében, vagy a bank kommunikációjának éppen szüksége volt egy ilyen jó hangzó, támogatható ügyre, és akkor beszállt. Szóval hogy indult ez az együttműködés, és mikor?
Én azt gondolom, hogy mi félúton találkoztunk. A banknak, természetesen a Magyar Fejlesztési Banknak van egy nagyon régóta épülő és szépülő CSR stratégiai, társadalmi felelősség vállalással foglalkozó támogatási kultúrája. De kerestünk egy olyan partnert, aki mellé hosszú távon és értő módon az ő munkájukat akár részben megtanulva vagy megértve oda tudunk állni. És a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat pedig egy olyan támogatót keresett, aki azokat a célokat segít számukra megvalósítani, amikre a hétköznapi működés mellett nem lett volna forrás.
És a másik oldalról ez hogy nézett ki? Réka, nem tudom, te már akkor is dolgoztál, és gyakorlatilag az a te munkádnak az eredménye volt, hogy össze találkoztatok, vagy részben annak eredménye volt?
Igen, igazából én, ahogy a Szent Mártonon elkezdtem dolgozni, folyamatosan egy hatalmas nagy probléma volt számomra, hogy én mindenkinek át szerettem volna adni minden tudást, hogy tudnak a szülők otthon a gyereken segíteni. Ugye, ahogy kiérkezünk egy helyszínre, látjuk azt a hatalmas nagy felfordulást, káoszt, kétségbeesett szülőket, akiket mindenképpen szeretnénk megnyugtatni, és nem csak az ott helyszínen adott szülőt, hanem az összes többit is az országban. És hát igen, kerestünk valaki olyan hosszú távú támogatásra alkalmas partnert, akinek a segítségével nagyon sok szülőt el tudunk érni, így kommunikációs szempontból is, meg tudásanyagot is át tudunk adni valamilyen formában.
Mert hogy a kapcsolat létrejötte, az nem kifejezetten magának a mentés támogatásnak az ügyén vagy kapcsán jött létre, hanem egy másik ügy, a kommunikáció vagy a tájékoztatás, felvilágosítás, akár ilyen kiadványok megjelentetése okán, ugye, ha jól emlékszem.
Így van, az oktatás is egy nagyon-nagyon fontos célunk volt ezzel a együttműködéssel.
És erre szükség is van, nem? Mert hogy nekem is vannak gyermekeim, és a feleségem mesélte, hogy amikor a középső gyerekhez kihívta a mentőt, akkor az volt az első, hogy a mentő megdicsérte, hogy őt hívta először. És egy döbbenten hallgatott, hogy miért kit hívott volna. Ó, nem tudja még ön, hogy fölhívják anyukát, a körzeti orvost, tehát a világon mindenki, csak a mentőt nem, miközben dagad a gyerek feje, és lehet, hogy nem kap levegőt. Szóval, hogy tényleg ilyen mélyek a problémák?
Igen, valószínűleg mi is azt láttuk, vagy bennem is a legnagyobb problémát ez okozta, hogy igazából nem nagyon tudjuk, hogy abban az adott pillanatban, felfokozott érzelmi állapotban kihez forduljunk segítségért, és természetes dolog, hogy az emberek a hozzájuk közel álló embereket próbálják, rokonokat, szülőket keresni ilyenkor, de nem biztos, hogy ez a megfelelő a betegség gyógyulása szempontjából. Úgyhogy az is egy hatalmas nagy célunk volt, hogy ez irányban tudjuk oktatni a szülőket, hogy mikor érdemes mentőt hívni, mikor érdemes házi orvost felkeresni, milyen problémákkal, illetve hogy van-e egyáltalán most egy olyan akut probléma, vagy olyan életveszély, amikor mentőre van szükség.
De egyébként a banknál dolgozók, vagy akár csak a bank kommunikáción dolgozóknak is volt hasonló élményük? Ettől vált ez a dolog szimpatikussá, vagy önmagában az ügy a szimpatikus?
Nyilván nehéz lenne tagadni, hogy egy rendkívül szerethető ügyről van szó, ami egy bank kommunikációnak végtelenül jól áll. Egyébként nyilván sok olyan értékünk van, amit közösnek vallunk, de ez mondjuk a céges korporét magyarázat, de az az igazság, hogy amint elkezdődött ez az együttműködés, és ugye legelőször egy új mentőautó vásárlásának a támogatásával indult, ami egy klasszikus eszközvásárló segítség.
De nagyon átadás, fontos, mert anélkül elég nehéz menteni.
Így van, viszont utána rengeteg olyan rádöbbenés segített ezt a kapcsolatot szorosabbra fűzni, ami nyilván már személyes tapasztalatokban gyökeredzik. Nekem is volt olyan eset pont, hogy Tréka említette, hogy legkisebb gyermekem még nagyon pici volt, és egy fulladásos vagy fulladás közi állapotban nekem sem a mentő volt az első gondolatom, hanem hogy a házban lakó védőnőt ébresszük fel, hát ha ő tud valamit. Aztán szerencsére sikerült ezt a helyzetet megoldani, de nem a tudás, hanem az intuíció okán, és ez az a tudás, amit az emberrádióban nagyon széles körben át kell adni, kicsit be is kell vésni, minden olyan csatornát meg kell találni, ahol ezeknek a legegyszerűbb üzenetei átadhatók, és azt gondolom, hogy ezekkel a rádöbbenésekkel egyre mélyebb lett ez a kapcsolat. Én vallom, hogy a bank és a Szent Márton között egy érzelmi viszony áll fenn, mert hogy nagyon nehéz ezt a bevonódást utána megtagadni, tehát ez is segít egy hosszú távú kapcsolatot kialakítani.
Ez egyébként a Szent Márton gyermekmentőnek kifejezetten jó, nem? Tehát, hogy tudni azt, hogy jó, hát itt már bevontuk az egyik szereplőt mélyen.
Így van, igen.
És ezek szerint ez most már egy annyira mély kapcsolat, hogy itt a eszközvásárlástól a különböző újabb és újabb ötletekig szinte, hát ha nem is kimeríthetetlen forrásként, de hogy folyamatosan lehet akkor ezek szerint keresni a bankot.
Ez egy célok mentén épül fel. Nekünk az első
hát gondolom előre meg kell írni, hogy mik a tervek, mert hogy hát azért évközben nehéz ezen változtatni.
Természetesen, de ebben azt gondolom, hogy évekkel előre rendelkezünk víziókkal, hogy hogyan lehet ezt még jobban társadalmasítani, de nyilván a bank nem egyszerűen csak pénzt tud adni, bár nyilván ez az alapfunkciója, de van egy erős kommunikációs jelenléte is, amivel tudja segíteni ezt az ügyet. És pont azért döntöttünk úgy, hogy a mentőautóvásárlás eszköz támogatás mellett mi inkább azt az oldalát fogjuk támogatni ennek az ügynek, ami mondjuk a Szent Márton költségvetésében nem feltétlenül az első helyen szerepel, hiszen 1000 életmentőkészülőkre van szükség mindig óriási összegekre. Mi inkább azt a vonalat támogatjuk most már évek óta, ami az edukációt, a laikus képzést és a legfontosabb infók széleskörű átadását segíti.
És ez hogy néz ki? Most akkor egy picit számokat, ha lehet kérnem, hogy honnan indult, akár a kiadványszámban, akár elért ember, vagy elért célközönség számban, gondolom ezt a bank kommunikációs osztálya még profiban tudja mérni talán, de hogy Réka is szóhoz jusson, ennek mennyi gyakorlati eredménye látszik? Tehát ugye az eredmény az akkor eredmény, hogyha nem kipipáltuk, hogy szétosztottuk a kiadványokat, hanem mondjuk már látszik a legelső kiérkezéshez képest a mostaniakban, hogy mondjuk 10 esetből hányszor, hát nem mondom, hogy képzett, de legalább felkészült a szülő.
Szerintem ez egyébként a legjobban abban mérhető, hogy milyen kereslet van mondjuk a gyakorlati oktatási képzéseinkre. Már nagyon régóta a Szent Márton alapítvány a laikusokat, tehát mondjuk szülőket, pedagógusokat, óvónőket, babysittereket próbál oktatni gyakorlatban is mondjuk újraélesztésre, olyan sürgősségi kórképek ellátására, aminek nagyon pici időfaktora van, hogy akár amíg a mentő ki nem ér, addig szakszerű segítséget kapjon a gyermek. És erre régen is volt már kereslet, de egyébként szerintem mostanában mérhetően megnőtt erre az igény. A jelentkezések számát tekintve is látjuk, hogy egyre többen szeretnék, és ugye a bank támogatásával tudtunk most például az országban különböző kis mini turnékat szervezni, és akkor így nagyobb városokba is el tudtuk juttatni ezt a képzésünket, nem kell a vidéki szülőknek mondjuk Budapestre miatt felutazni.
Ez nagyon fontos, főleg az, hogy aztán a különböző olyan személyeket, mint például az óvónő vagy a védőnő, bár neki elméletileg tudnia kéne, de mondjuk egy óvónő vagy egy tanítónő vagy tanár egy esetleg nem tud mit kezdeni egy balesetnél, és valóban ez a legfontosabb. Úgy mondtad, hogy van igény, de hogy kellett azért ehhez valóban ez a plusz kommunikációs csatorna, hogy valóban széles körű igény legyen, meg hát ugye az intézményvezetők hozzájárulása is kell, gondolom, mert hogy hát azért nem szabad időben végzik ezeket a tanfolyamokat a pedagógusok például.
Így van, ez valószínűleg elég nehéz mindenkinek összeegyeztetni, akár a munkájával, akár a magánéletével. Szerintem nagyon fontos az, hogy a szülőket megfelelően ez irányba ki tudjuk képezni, és ennek a képzésnek a hatására egyre inkább nőni fog bennük az igény a további tudás iránt.
De hogy a pedagógusokban is van erre igény?
Valószínűleg igen.
Ugye? Nem látszik ez még?
Látszik. Most nemrég ugye volt a néhány súlyos állapotú gyermekről a híradásokban lehetett hallani, hogy iskolában történt, és akkor ott sem biztos, hogy megfelelő segítségnyújtás volt az első. Ettől mindenki valószínűleg megijed egy kicsit, és úgy belegondol egy kicsit jobban, hogy ez velem is holnap akár megtörténhet. És ilyen irányban igenis látunk mostanában pedagógusokat, óvónőket, ezért is emeltem ki babysittereket, hogy jönnek, mert egyszerűen tényleg most gondoltak bele, hogy ez tényleg megtörténhet akár velük is mindennapokban.
Hát borzasztó, de igen. És nekem mindenre van egy személyes történetem, de most nem hozakodok vele elő. Viszont talán akkor ugorjunk egyet a mápa, mert egy újabb kommunikációs ötlettel állt elő a Szent Márton gyermekmentő, ami mellé mint a melléket ábra mutatja, az MFB mellé állt. Mi ez tulajdonképpen? Tehát megint egy kiadvány lesz, gondolom én.
A szülőknek szóló kézikönyvvel párhuzamosan tulajdonképpen megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy oké, hogy mit tegyen a szülő, amíg a mentő ki nem érkezik, de mi lenne, hogyha esetleg még a baleseteket meg is tudnánk előzni. Tehát, hogy az irányban is oktatnánk a szülőket, hogy ne is forduljon elő ez a baleset, ami miatt mentőt hívnak. Úgyhogy ennek kapcsán most 3 új videó jelent meg, amiben szeretnénk azt bemutatni, hogy lehet biztonságosabbá tenni a gyereknek a mindennapjait. És tulajdonképpen ez most a legújabb projektünk, amit itt próbálunk majd bemutatni.
Sőt, ez úgy épül fel alapvetően, hogy az elmúlt években 14 filmet forgattunk már együtt, és ez a 14 film azokat a tipizálható eseteket dolgozta fel, amikor mentőt kell hívni, és azt a pár percet segíti, hogy mit kell tenni a szülőnek, vagy bárkinek, aki ilyen helyzetbe kerül, amíg a mentő kér, hogyan tudja stabilizálni a helyzetet. És ezeknek a filmeknek a tapasztalatára épül az új 3 film is, aminek lelkes támogatói vagyunk, hiszen a megelőzésnél semmi sem hasznosabb mentés megelőzésben.
De itt dramatizált színészek által előadott filmről van szó, vagy pedig ennél kevésbé látványos dologról. Most ezt csak azért mondom, mert ugye gondolom az a cél, hogy ezt végignézzék. És manapság a figyelmet megragadni, persze egy szülőnek azért fontosak ezek a témák, de minél látványosabb valami, annál könnyebben ragadja meg a zajban is a figyelmét egy ilyen mozi. Ha lehet ennek nevezni.
Ha nagyon kemény hollywoodi stílust igyekeztünk elkerülni, de a leginkább azt teszi életszerű ezeket a filmeket, hogy azok a szereplők, akik ebben ott gyakorlati életmentést végeznek, akár dramatizált módon, ők valóban mentősök és mentőkocsin dolgozó ápolók, mentősök, és tűpontosok a mozdulatok, ebből fakadóan mindenki tudja a dolgát, és ez részben látványos, részben pedig egy kicsit megrázó is szerintem. És ez nem a hatásvadászat miatt épült fel így, hanem egyszerűen azért, mert ezek tényleg ilyen szituációk. És talán ezért is van az, hogy ezek a filmek nagyon széles körben eljutottak a közönséghez. Az első 14-ről van statisztikám, ott bőven 1 millió fölötti a megtekintések száma.
Megelőzted a kérdésemet, pont erre akartam kitérni, hogy mennyi, és ez a YouTube-on elérhető?
Alapvetően a YouTube-on igen, de ezt igyekszünk minden más olyan közösségi médiás és online csatornán elérhetővé tenni, vagy promotálni, ami lehető legszélesebb kört elér.
Mennyire volt meglepetés az, hogy ez ilyen hatalmas nézettséget ért el, mert ugye itt komoly influencerek dicsekszenek ilyen nézőszámokkal.
Hát meglepő, úgy gondolom, hogy nem volt, mert ugye mi látjuk minden nap a szülőknek erre való igényét, hogy ilyen videókkal bombázza őket az internet, és úgy gondolom, hogy most már az egy hete kirakott legújabb videók nézettségérata is több ezres szintet értek el, úgyhogy ebből látszik az, hogy valószínűleg tényleg van erre igény továbbiakban is.
Na most a Tűzoltó utcai gyermekkórházban mennyire látszik az eredmény? Tehát, hogy egy hétvégi ügyelet alatt hogy néz ki ez a történet?
Ezt ugye azért nagyon nehéz így megfogalmazni, mert a mi klinikánk az nem foglalkozik például ilyen baleseti sérültek ellátásával, úgyhogy ezt mi így ott személyesen nem tudjuk megmérni.
Erről a Bethesdát kell megkérdezni, jó?
Igen, vagy valamelyik gyereksebészetet, így van.
Na most egy picit elvinném ezt a dolgot. Csak azért, mert hogy kommunikáció, és talán ötletet adok a kommunikációra, pont talán az imént említett másik gyermekkorház tapasztalatai alapján, hogy mennyire találkoztok vele, már nem tudom, hogy van-e égés osztály például a Tűzoltó, akkor nem találkoztok vele, akkor lehet, hogy rossz helyen említem, de hogy onnan olyan jelzéseket kapok, hogy most valami tragikusan sokan másznak fel a vonat tetejére, és égnek meg gyerekek. Hát akkor ezek szerint ez titeket olyan mértékben nem érint, hogy nem találkozol vele nap mint nap.
Hát nap mint nap nem a klinikán, viszont a Szent Mártonnal nagyon sokszor járunk ilyen súlyosan égett gyermekekhez, illetve szállítjuk is őket a nagy égéscentrumok között, hogyha szükség van rá. Úgyhogy a Szent Márton gyerekmentőn szoktunk találkozni, igen, és mi is ezt látjuk, hogy ilyen időszakosan van egy ilyen kilengés ebben, hogy egyre több ször látjuk, hogy talán a médiának is van ebben egy kicsi szerepe, illetve a közösségi oldalaknak, hogy sajnos a tinédzserkorú gyerekek súlyos égési sérüléseket szenvednek így a vonatok tetején.
Na jó, hát térjünk vissza ezeknek a videóknak a különböző üzeneteire, mert szerintem ezek mind fontosak. Szóval egy több rész volt már eddig. Szerintem érdemes belemenni, hogy milyen részekből áll ez össze, és hogy mit terveztek a következő időszakban. Mondjuk, ha videóról van szó.
Hogyha az eddigieket tekintjük, hogy az első nagy videócsoport az arra irányult, hogy az első pár percben, mikor nagy baj történik, bármilyen baleset, égés, forrázás, sérülés, törés, akár vízbefúlás, akkor a szülő meg tudja állapítani, hogy mi az a pár olyan dolog vagy cselekvés, amit otthon ő egyszerűen meg tud csinálni, és annak érdekében, hogy a gyerek megfelelő ellátást kapjon, hogy kell például például szakszerűen mentőt hívni, hogy tényleg odaérkezzen a mentő, ahova valóban, vagy ahol valóban szükség van rá. És most a videóknak a második csoportjában pedig a baleset megelőzés van a fókuszban, és itt a három videó, ami eddig megjelent, az egyik az a bukósisak használatára hívja fel a figyelmet, vagy ennek a fontosságára. Ugye itt külön kitérnék arra, hogy a minden harmadik gyerek, aki orvoshoz fordul, annak a feje is sérül. Az orvos látogatásnak az egyik oka ez. A gyermekeknek ugye a testméretükhöz képest viszonylag nagy a feje, és ezért sokkal sérülékenyebb, gyengébbek a nyakizmaik, akár a kisebb erőbehatásokra is sokkal súlyosabban tudnak megsérülni, mint a felnőttek. És a baleseteknek a 90%-a egyébként bukósisak hordásával megelőzhető, illetve azoknak a következményeknek a száma, ami mondjuk maradandó károsodást okoz, lecsökkenthető jelentősen a bukósisak használatával. De ugye nem elég ezt a bukósisakot megvásárolni és a gyermek fejére tenni, hanem azt megfelelően rögzíteni kell, és hát tulajdonképpen erről szól a videó, hogy ha megvettük, akkor hogy használjuk azt helyesen. A második videó az pedig a megrázott csecsemő szindrómának a hát nem népszerűsítése, hanem az, hogy a köztudatba kerüljön, hogy a kis csecsemőknek olyan szintén a feje annyira sérülékeny, hogy bármilyen kicsi rázó erőbehatásra súlyos agykárosodást is akár szenvedhetnek, illetve és halálhoz vezethet.
Nem feltétlenül erőszakról van még szó. Tehát így itt van. Még a szeretetből rázás is, vagy akármilyen mozgatás is veszélyes lehet.
Így van, veszélyesek lehetnek ezek is, és ez nem feltétlenül bántalmazásnak a következménye, hanem akár valóban egy olyan játéknak is lehet a következménye, amikor mondjuk a csecsemőt dobáljuk fel a levegőbe, mert hát az nagyon tetszik mindenkinek, csak igen. Aztán lehet, hogy súlyos következménye lesz.
Ez nagyon fontos, hogy ezt, illetve hát itt minden kérdés, mert ez a kerékpáros, tényleg én döbbenten látom azt, hogy sokszor mennek családok, boldogan tekernek a bringával, és akkor ilyen szabadon választott műfajnak tűnik ez. Apukán nincs sisak, mert ő kemény fickó, anyuka hord egy sisakot, mert ő a szabálykövető, és a gyerekek is nagyjából aszerint hordanak sisakot, hogy az egyik az már elmúlt 12, hát annak már nem kell. Szóval, hogy tényleg olyan érzése van az embernek ilyenkor, hogy mi alapján dől el, hogy kit védünk, vagy kit nem. Tehát, hogy akkor ez elmondható, hogy mindenkinek föl kell ezt venni.
Így van, abszolút, abszolút. És a kedvenc mondásunk, hogy ugye kell lenni olyan embernek is, aki felneveli azt a gyereket. Tehát a videónak az egyik fontos üzenete az, hogy a szülők is, vagy akivel a gyermek kerékpározik, nagyszülők, barátok, mindenki egyesével szépen vegye fel a sisakot, és viselje azt közlekedési balesetek megelőzése érdekében.
Már csak a jó példa miatt is, mert ugye azt azért tudja az ember, hogy hiába mondja el a gyereknek, hogy te csak mindig a zöldön menj. De most átfutunk a piroson, mert nem jön semmi. Szóval ez a leggyilkosabb történet.
Így van, és ezt a legnehezebb megvalósítani, mert az embernek mindig a teljes életmódváltás a legnehezebb, de erre szükség van ahhoz, hogy a gyerekeink biztonságban legyenek.
Na, és akkor van itt egy ilyen téma, amikor egy kicsit személyesebbre fordítanám, de Levente, szülőként te mennyire tapasztalod azt, amikor, hát gondolom azért benne vagy ebben a kommunikációs folyamatban folyamatosan.
Igyekszem, igen.
Látod a filmeket. Hányszor volt olyan, most őszintén, vagy magunk között vagyunk, mondhatjuk ezt, hogy így belenéztél az anyagba, és akkor így rádöbbent, hogy fú, ez kemény.
Jó kérdés. Rékának említettem is a felvétel előtt, vagy az adás előtt, hogy nekem három gyermekem van, egy kisebb csodának tartom, hogy ők élnek, mert hogy a könyv első verziójának olvasása közben olyan rádöbbenésekkel lettem gazdagabb, hogy ezeket mind jó lett volna egy kicsit tudni, vagy legalább tudni róla, ha nem is készségszinten gyakorolni, de egy csomó mellé dolgot tudtam tenni egy pipát, ezen túl voltunk, ezt megoldottuk, erről tudtam valamit, de az a tudás, ami ebben a kézikönyvben szerepel, és ami részben a filmek alapját is képezi, ez rettenetesen értékes, és annyira alapszintű tudásnak kellene, hogy legyen, és nincs meg egyikünkben sem így komplex módon. Nem kell mentősnek lenni hozzá, hogy az ember meg tudja menteni a gyermekét, de azért a sorsa sem szabad bízni.
Ez lesz most a végszó a szünetre, mert most meg kell hallgassuk a híreket, de a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Vadas Rékával, a Szent Márton Gyermekmentő Közhasznú Alapítvány gyermekmentő orvosával, a Gyermekklinika Tűzoltó utcai részlegének intenzív osztály szakorvosával, és hát a Gyermekmentő Kézikönyv Szülőknek című könyvtárs szerzőjével, valamint Milasin Leventével, a Magyar Fejlesztési Bank marketing és kommunikációs igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.